Szóval, lehet, hogy az utálni szó az elég erős, de akkor inkább úgy mondom, hogy tudjátok, kit nehéz nem utálni? Ez jobb így. Drágám. Nem, de tényleg, tehát az érzésről beszélek. Az érzésről beszélek, amikor azt látod, hogy bántják a gyerekedet. Nem? Akkor azért van ott egy érzés, egy erős érzés. Legszívesebben. Ja, tehát amikor azt látod, hogy rosszul bánnak a gyerekeddel, vagy bántják a gyerekedet, akkor feljön ez az érzés. És tudod, három gyerekkel nem nehéz erre példát találni, vagy helyzetet felismerni. Tudod, akár lehet szó igazságtalan tanárról, persze tanárok azt gondolják, hogy te meg az igazságtalan szülő vagy, aki nem érted a másik oldalt. Persze, ez így van egyébként. De akár ott lehet egy edző, aki nem a teljesítménye alapján teszi bele a gyereket a csapatba, vagy játszatja a csapatba, vagy mit tudom én, tehát, vagy nem megfelelően aknázza ki a benne lévő tehetséget és kincset, vagy úgy beszél a gyerekkel, vagy becsmérli, vagy leégeti, vagy hátrányos helyzetbe kerül. Ja, de a leginkább engem inkább azok zavarnak, akik az ő kis barátai, és ganékodnak vele. Ja, tehát akik kihasználják, vagy a háta mögött beszélnek. Ja. Ez már az ilyen gonoszkodás már ilyen 8-10 éves korban már elkezdődik, úgyhogy... De ez a nagyon aljas, tehát az most, hogy most csúfoskodunk, az egy dolog, de amikor ez az aljas dolog, aljas szándék van mögötte, az... Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy az érzés akkor jön fel, amikor bántják a gyerekeimet. Vagy rosszul bánnak velük. Oké? Okay? És ha most így belegondolok, tehát nincs értelme annak, tehát amikor valaki bántja a gyerekemet, nincs értelme annak, hogy ez a személy közben meg békét akar velem, közben bántja a gyerekemet, és nincs értelme, hogy ez a személy hozzám beszéljen, vagy velem legyen közösségbe, vagy kérjen tőlem bármit, miközben bántja a gyerekemet, vagy rosszul bánik vele, nem? Tehát nagyon furcsa. Tehát vehet nekem ajándékokat, akár az az illető közben bántja a gyerekemet, adhat nekem pénzt, énekelhet nekem szép dalokat, sőt, még dicsérheti az én szent nevemet. Oké, de nem tud senki semmit kompenzálásként ahhoz hozzátenni, hogyha ha bántja vagy rosszul bánik a gyerekemmel. Úgyhogy ez... Remélem értitek, hogy miről beszélünk. Hogy ez igaz Istennel is. De egyébként a helyzet az fordítva is igaz. Tehát a legjobb, amit tehetsz nekem, az nem az, ha nekem hozol ajándékokat, hanem hogyha ha jól bánsz a gyerekemmel. Az sokkal többet ér, mint ha velem bánsz jól, mint ha a gyerekemmel. Ja. Hogyha tiszteled a gyereket, hogyha szeretetet és tiszteletet akarsz irántam kimutatni, akkor inkább bánj úgy a gyerekeimmel. És abból fogom igazán látni, hogy van tisztelet. És jól esik, amikor mondjuk egy edző harcol a gyerekért a meccsen. Legszívesebben te tennéd, de ő jobban tudja meg, jobban ért hozzá, és jól esik, amikor ott van vele. És jó érzés szülőnek akár ezt látni. Ja, úgyhogy itt vagyunk ennek a sorozatnak a negyedik részében. Ha lemaradtál, akkor utána tudsz nézni a hitközösség.hu oldalon. Megújult a weblap, úgyhogy nézzétek meg. Teljesen új fizimiskája van. Új tartalmak majd kerülnek még föl, de az üzenetek azok folyamatosan bővülnek, ahogy haladunk az üzenet sorozatokban. Ja, hallgassátok. A YouTube csatornán láthatjátok is, hogyha valamilyen oknál fogva nem tudsz jönni, akkor élő egyenes adásba is nyomon tudod követni az Isten tiszteletet. Hála a csapatnak, akik erről gondoskodnak, tényleg nagy munkájuk van ebben. Úgyhogy egy kicsit nézzük át, hogy miről beszéltünk eddig. Nézzük meg az alapköveket, hogy aztán a mait erre rá tudjuk építeni. Oké? És tehát azt mondtuk, és ez ki lesz ide vetítve, hogy Jézus eljövetele véget vetett a templom mintának, és valami vadi újat indított útjára. Oké? Erről beszéltünk. Ez volt az alap tézisünk igazából, hogy amin az üzenet sorozat is nyugszik. Hogy Jézus egy új dolgot hozott el. Egy vadi új dolgot. És volt egy templom minta, egy templom fajta gondolkodás, és annak véget vetett azzal, hogy ő eljött. Arról beszéltünk, azt is említettük, hogy a lelkiismeretre egy kicsit tanultunk, hogy a lelkiismeret az olyan, hogy mondhatjuk azt, hogy ez egy ártatlan tényezője az életünknek, de az határozza meg az érzelmeinket és a viselkedésünket is, és a döntéseinket is. Mert amilyen értékrendszer van a lelkiismeretünkben, az alapján hozunk meg mindent. De ha a neveltetésünk kapcsán, vagy a vallásunk kapcsán hazugságok kerülnek be, vagy nem korrekt dolgok kerülnek be, akkor az alapján fogjuk látni a világot, értelmezni a világot, és reagálni a világra, a dolgokra, az eseményekre. És ezért fontos az, hogy az igazság, az, ahogy Isten gondolkodik, az kerüljön be. És az adjon nekünk egy szemüveget, amin keresztül látjuk a dolgokat. Oké, erről beszéltünk egy kicsit, és említettük azt, hogy a vallásnak pont ezért nagy hatalma van, mert nagyon befolyásolni tudja az életünket azáltal, hogy tömve vagyunk különböző dolgokkal, amik feleslegesek. Oké, beszéltünk arról, hogy mi a templom minta. Ez is fontos, hogy egy kicsit átismételjük. Tehát ez nem csak a zsidó templomról szól, tehát hogy Jézus eljött, hogy a zsidó templom dolgokat törője el, hanem ez a minden vallás, ami akkor akár volt. Tehát az egyiptomi, a szíriai, a babiloni, a keleti, a bármilyen, mindenféle vallás. Mindenféle vallás. Oké? És minden vallásban van egy szent hely, ugye erről beszéltünk már, szent hely, szent szöveggel, ott van egy szent ember, aki általában férfi, ő az, aki kontrollálja a szent szöveget, és ő hozzá kell menni a szent helyre, hogy ő megmondja a tutit, és csak őre kell hallgatni, és aztán ott vannak az őszinte követők, vagy más jelzőket is írtunk oda, a babonás követők, vagy megfélemlített követők, vagy megsebzett követők, tehát ez jellemzi a templom mintát, a követők, ilyenek a követők. És a probléma az, amikor Jézus eljött, tehát a probléma abból jött, hogy amikor Jézus eljött, egy vadi új dolgot hozott. Egy teljesen új dolgot. Tehát nem 2.0-át, nem felújítottat, nem újra csiszoltat, restaurált dolgot akar csinálni, rendbe tenni az eddigieket, hanem egy vadonatújat hozott. Oké? Az elmúlt alkalommal hallottatok egy jó kis történelem leckét, egy bizonyos szemszögből, természetesen az üzenet szemszögéből, de beszéltünk a kereszténység történetéről, hogy a kereszténység hogyan tért vissza újra, meg újra a templom mintához. Beszéltünk a IV. Században arról, hogy a római birodalomban a kereszténység egy ilyen domináns, uralkodó vallássá vált, és elkezdte leuralni az embereket, a társadalmat, és mindent igazából, tehát minden rétegét. Tehát tragédia történt, templom minta került újra a gépezetbe, visszatért. Aztán ugyanez megtörtént a reformáció idején, erről is beszéltünk egy kicsit. Tehát azt csinálták folyamatosan a keresztények is, hogy a templom mintát, tehát a Jézus mozgalmat a templom mintába újra megpróbálták visszapasszírozni. És ez van ma is. Ez van ma is. De Jézus egy vadi újat hozott. És hogy nézett ki ez a vadi új? Ez is minden alkalommal fölkerült. Egy új szövetséget jelent a vadi új. Tehát nem a régi módon kapcsolódunk Istenhez, ahogy eddig, vagy ahogy a vallások mondják, vagy ahogy a judaizmusban volt. Nem egy régi módon, hanem van egy vadonatúj. A Szent Szellem által kapcsolódunk. Isten az ő szellemét belénk helyezi. És mi vagyunk most már az ő temploma, nincsen szent hely, hanem mi vagyunk a szent hely. És közvetlen kapcsolatunk van Isten, tehát egy új, egy vadi új szövetség, aztán egy új parancsot adott. Mert túl sok volt a törvény, túl sok volt a szabály, sőt az ember, ha már sok törvény van, akkor még azokat is szét akarja bontani, mert tutira be akarja tartani, ezért sok alszabály, meg alszabály, meg alszabály van, és azt mondja, túl sok. Én egy parancsot adok nektek. Oké? Okay? Egy parancsot. Ez volt a vadi új dolog, hogy egy parancsot adok nektek. És aztán ez az egy, az, ami meghatározza az új erkölcsöt, ami ezzel a vadi új Jézus mozgalommal indult. Egy új erkölcs, ez igazából leegyszerűsíti a keresztényeknek a viselkedését. És a döntéshozatalát is. Ma látni fogjuk, hogy a döntéseinkben mekkora kulcs ez az egy. Erről fogunk igazából ma beszélni. És aztán egy vadonatúj mozgalom indult el, ami egy vadonatúj összegyülekezést jelent. Nem egy épületben kell összegyűlni, és akkor az a fontos, hogy egy épületbe jöjjünk össze, hanem az emberek, akik Jézus követők, ők az összegyülekezés. Ők a gyülekezet, az emberek a gyülekezet, nem egy épület a gyülekezet. Oké, de sajnos még mindig olyan kereszténységünk van, ami visszatart minket. Egyénenként is, gyülekezetként is. És ez, tehát a hatásunkban, a mai világra gyakorolt hatásunkban, vagy a közvetlen környezetünkre való hatásunkban érezhető ez. A hatékonyságunkban is érezhető. Tehát példa. Ha inkább attól, és erről is beszéltünk a múltkor, ha inkább attól van bűntudatod, hogy kihagyod az Isten tiszteletet, mint attól, hogy rosszul bánsz valakivel a munkahelyeden. Tehát ha inkább az előbbitől van bűntudatod, akkor az templom gondolkodás. Tehát valami mocorogod bent, hogy gyülibe kell járni. Igen, rosszul bántam XY-nal, de mindegy, az nem érdekes. Amúgy sem csípem a búráját. Úgyis keresztbe tett nekem múltkor, most legalább visszakapta. Na, de muszáj mennem az Isten tiszteletre. Oké, nem szabad kihagynom. Muszáj. Muszáj szent helyre mennem, a szent embert meghallgatni. Oké, tehát muszáj. Tehát ha nem tudom, akkor vége a világnak. És tehát ha ez fontosabb, és elnyomja az, hogy hogyan bánsz az emberekkel, az egy templom minta élet. Az egy templom minta élet, és nem Jézus minta. Úgyhogy én csináltam ezt, de szerintem mindannyian csináltuk ezt. Vagy egy másik példa, hogy ha azon tűnődsz, hogyan mehetsz a bűnhöz a legközelebb úgy, hogy az még nem bűn. Templom minta. Tudod, szerinted ez meg ez bűn, Balú? Mondd már meg. Az bűn, hogy? És az bűn, ha? Oké, tehát ezek a kérdések, ezek a mondatok. Tehát más szóval igazából arról van szó, hogy szeretnék bűnözni, de nem akarom, hogy Isten kiakadjon, meg nem akarom, hogy előszedjen, meg következményei legyenek. Úgyhogy mi az... Hol a határ, ahol nagyon közel vagyok, de még nem esek le? Segíts nekem. Oké, templom gondolkodás. Abszolút. Aztán, következő. Ha azt hiszed, hogy valami rituáléval helyreállsz Istennel, és onnantól kezdve nincs felelősséged, hogy helyre tedd a kapcsolatod valakivel, akit megsértettél, megbántottál, ez megint csak templom gondolkodás. Oké? templom gondolkodás, nem Jézus gondolkodás. Tehát van egy varázsima, vagy mit tudom én, tehát varázsima nekem az, amire azt gondolom, hogy majd Isten ettől felejti el a bűnömet. Ez lehet a megtérő ima is ugyanígy, vagy akármit, tehát hogy jó, imádkoztam a dologért, vagy lehet ez a gyónás, vagy megvallás, vagy bármi rituálé, bármi. Ami igazából, tehát így leveszi rólam a felelősséget, hogy aztán oda menjek, és tényleg megbeszéljem, és tényleg rendbe rakjam, és tényleg bocsánatot kérjek, vagy megbocsássak. Oké? Okay. Ez templom gondolkodás. Tehát globálban, ha azt mondom, hogy ha a kereszténységed visszatart attól, hogy szeresd magadat valakiben, az templom minta. Az templom minta. Oké, szeresd magadat valakiben. Ez az, hogy szeresd a fele barátodat úgy, mint magadat. Oké, ezt értem alatta, hogy szeresd magadat valakiben. Hogy azt tedd, amit te is szeretnéd, hogy tegyenek veled. Oké? Hogyha a kereszténységed olyan, hogy ettől visszatart, akkor ez templom. Ez templom gondolkodás. Na, de ennek az egésznek a szívében, és erről akarok beszélni most, van, tehát annyira apró dolog, de nagyon fontos, amiről beszélünk ma. Hogyha hallgatod azt, amit mondok, és lehet, hogy azon gondolkozz, de Balú, különbséget teszel a kettő között, Jézus minta, templom minta, Jézus gondolkodás, templom gondolkodás, de úgy teszel különbséget, hogy igazából nem is látható a különbség. De szeretnék segíteni abban, magamnak is, meg nektek is nyilván, hogy nyugodjunk le ebbe egy kicsit. Van különbség, elég vékony a különbség, tehát könnyen át lehet billenni egyikből a másikba, de nagyon-nagyon fontos. És csak mondok egy másik mondatot, ami segít megérteni, hogy a templom mintában csak rólad van szó. Vagy ha te szemszögedből nézem a templom mintában, vagy az én szemszögemből. Csak rólam van szó. Én vagyok a fontos. Én vagyok a fontos. Oké? Tehát a templom mintának ez a lényege, hogy önmagamról szól. Úgyhogy az első pontunk a jegyzetedben, hogyha töltöd a jegyzetet, hogy a templom minta az én központú. A templom mint a én központú, mert a templom mint a szívében ez a kérdés van, ami jól hangzik, de igazából nem az, nem jó. És a kérdés az, hogy mit kell tennem, vagy mit kell hinnem, hogy rendbe rakjam, vagy rendben tartsam a dolgaimat Isten és én köztem. Oké, mit kell tennem, vagy mit kell hinnem, hogy rendbe rakjam, vagy rendben tartsam. Oké, tehát fenntartani. Rendbe tenni, és aztán fönntartani a dolgokat Isten és én közöttem. Oké, mert a vallásom az rólam szól. Így gondolkodik a templom, mint a templom gondolkodása. A vallásom az rólam szól. Azért csinálok dolgokat, azért csinálom úgy a dolgokat, hogy ez rendben legyen Istennel, hogy az Istennek tetsző legyen. Azért csinálom, hogy tetszek Istennek. Érted? Tehát ez nagyon mélyen benne tud lenni a sejtjeinkbe, úgyhogy észre se vesszük. De egy olyan mély motivációt ad, és elcsúszik a kapcsolatunk Istennel ezen az egészen. És egymással is elcsúszik. Oké, mert ez azt jelenti, hogy az Isten megközelítése az rajtam és bennem. Rajtam összpontosul, tehát az Isten megközelítésében én vagyok a lényeg, és rólam kell, hogy szóljon, és bennem összpontosul. Tehát én vagyok az epicentrum a dolognak. És ezért imádkozunk úgy, hogy Istenem, köszönöm az én mai napomat, köszönöm, segíts a gyerekemre, vigyázz rám, ezt csináld nekem, azt csináld nekem, és így körbe imádkozom magam mindennel. Oké, vagy eljövünk az Isten tiszteletre, és integetünk a szívünkbe Istennek, hogy itt vagyok. Látod, Uram, itt vagyok. Vasárnap van, és itt vagyok. A szombat estémet ne nézd. Az nem néz ki olyan jól. Vagy a péntek estém, vagy a szerda nap közben a munkahelyemen. Azt ne nézd. De itt vagyok, Uram, vasárnap. Ki? A többit felejtsd el. De néhányan lehet ezért adnak. Mert róluk szól. Mert tetszeni akarnak Istennek. Ugye, mert hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. És akkor... Tehát, hogy az adakozásom is rendben legyen. Ezért hájpolom magam. Tehát, hogy jó kedvel adjam. Tehát néhányan ezért engedelmeskednek Istennek, mert hogy ez tetszik Istennek. Hát ezt hallottam, ezt mondták, ez tetszik Istennek, és akkor én engedelmeskedni fogok. Oké, de az a helyzet, hogy ez baromira istenesnek tűnik a felszínen, de igazából ez rólam szól. Ez rólam szól. Rajtam összpontosul, bennem összpontosul, rólam szól. Most már mennem kell a gyülekezetbe, muszáj járnom a gyülekezetbe. Ez kiről szól? Ez rólam szól. Ez a kell. Oké, tehát most már muszáj összeszednem magam. Az életem széthullott, össze kell rakjam magam, össze kell szednem magam. Az életem, tehát le kell szoknom, fel kell adjam. Ez megint rólam szól. Rólam szól. Rólam szól. És akkor az imáim így néznek, Istenem, én Istenem, oké? Tehát Istenem, segítenél nekem? Tehát rólam szól. Én központú. Brutális. Templom gondolkodás. Ez templom gondolkodás. A templom, mint a én központú. Második pontunk. A templom gondolkodás a szabályokhoz és rituálékhoz vonzódik. Oké, még a keresztény templom gondolkodás is. Igen. Mindig a szabályokhoz és mindig a rituálékhoz vezet. Az adhat egyfajta biztonságot. Ha betartom, akkor van egy olyan érzésem, hogy bent vagyok. Bent vagyok, vagy meg vagyok. Vagy... Tehát a szabály betartása az visszajelez nekem, hogy jól vagyok. Oké? Okay? Jól vagyok. Tehát... És akkor a keresztényeknél így hangzik a dolog, hogy pontosan mit kell tennem nekem ahhoz, hogy rendbe rakjam magam, vagy rendben tartsam a dolgaimat Isten és én köztem. Tehát mondjátok el pontosan, hogy mit kell tennem. Jó? Tehát mondjátok el. Mit mond a Biblia pontosan, mit kell tennem? Tehát pontosan mondjátok el. Jól hangzik a kérdés. Meg egy jó szándékot is feltételez. Tehát, hogy... De a kereszténységünkben már túl kell mennünk ezen. Túl kell menni, hogy hogyan tudom Istent boldogan tartani felőlem. Nem, én, Isten jól van. Értitek ezt? Isten jól van, és jól érzi magát. Ha fejen állva csúszol be, vagy ha pliéket csinálva, és mint egy balerina berepkedsz a gyülekezetbe. Tök mindegy, hogy jössz. Isten jól van. Nem attól lesz boldog, vagy boldogtalan, vagy nem... Tehát az ő érzéseit ez nem befolyásolja. A keresztények azt hiszik, hogy Jézus azt tanította, hogy amint a hitedet Krisztusba veted, akkor majd rendben leszel, vagy rendben vagy Istennel, és majd Isten is rendben lesz veled. Ja. És ez igen, ez lehet, hogy akkor, amikor odaadjuk az életünket neki, akkor ez kérdés volt. hogy Isten rendben van-e velem, vagy sem, hogy én rendben vagyok-e Istennel. De ez, amikor odaadtuk az életünket, ez lerendeződött. Egyszer és mindenkorra. Innentől kezdve nem kell azon agonizálnunk, hogy rendben vagyok-e Istennel, vagy sem. Nem téma. Úgy értem, nem kell, hogy téma legyen. Oké, nem kell azon foglalkozni, és nem kell arról szóljon a keresztény életem, hogy felkeltsem Isten figyelmét, hogy boldoggá tegyem őt, hogy de csak azért, hogy valamire rábírjam, ami az én tervem, vagy ráhangolódni Istenre, hogy végre legyen már kapcsolatunk, hogy válaszolhasson az imáimra. Tehát templom rendszer. Nagyon könnyen meg tud csúszni a templom rendszer felé az életünk. És ez egy totál téves templom gondolkodás. Nem az a vadi új dolog, amit Jézus hozott. És így nem leszünk képesek arra, amit Isten szeretne velünk tenni. És amit Isten szeretne bennünk tenni. Hogy felnőtté váljunk. Hogyha az életünk leragad azon a ponton, ami a megtéréskor volt lényeg, hogy rendben legyek Istennel. És van, hogy tudod, gyülekezetek csak 10, 20, 30, 40 éve ezen a ponton lerakadtak. Hogy én is Isten. És én is Isten, és én is Isten. Jó? És persze az én van elől. Én is Isten, és mit tehetek én is? Akkor ezen javítani. Olvasd többet a Bibliát. Imádkozzál rendszeresebben, vagy többet. Tanuld meg ezt, tanuld meg azt, járj ide, járj oda, mindent. Mert rólad szól. Mert ez rólad szól. És sajnos, mivel az ember a templom gondolkodás miatt nagyon ragaszkodik ezekhez a rituálékhoz, szabályokhoz, kialakul a kiskapu gondolkodás. Oké? Tehát a rövidített útvonal gondolkodás. A kiskapuk, a kivétel erősíti a szabályt gondolkodás. Tehát, hogyan mehetek a bűnhöz úgy közel, hogy ez még ne legyen bűn, és ne akasszam ki Istent? Mert igazából arról szól, hogy én attól függetlenül én meg akarom kapni azt, amit meg akarok kapni. Csak hogyan tudok arra az oldalra tenni, hogy Isten ne rendben legyek, mindeközben, oké? Tehát, hogy közben még Isten áldása és jó indulata is rajtam legyen, de megkapjam azt, amit én akarok. Rólam szól. Oké, és ezért a rituálék meg a szabályok egy ilyen kimenekedő úttá válnak meg. És mit csinálnak a hívőkkel? Ami a legnagyobb vád a nem hívők részéről a keresztényeket illetően. Hogy? Képmutatóak. Képmutatóak. Képmutatásba viszik a keresztényeket. Ez a fajta gondolkodás. És lehet, hogy régen, mikor még nem jártál gyülekezetbe, ezért nem tetszettek a keresztények. Mert azt mondtad, hogy ezek képmutatóak. Játsszák az agyukat vasárnap, és hétfőtől szombatig meg übergázok. Ahogy viselkednek, és ahogy bánnak az emberekkel. Oké. Okay. És találkoztam olyannal, aki azt mondja, hogy én jobban bánok az emberekkel, pedig nem vagyok hívő. Én jobban bánok. És ő hívja magát kereszténynek. És akkor mi a következtetés? Szerintem Jézus a te életedben túl sok változást nem hozott, nem is valós ez a dolog. Na, tehát vagy Jézus nem valós, vagy nem valós ez a te életedben. Tök mindegy, hogy melyik a következtetés. Egy csak lehúztuk Jézus személyét és az ő munkát a kereszten, lehúztuk egy nem tudom milyen szintre, béka alatti. Békának a bizonyos testrésznek az alatti szintjére. Ja, tehát amíg adagoljuk a kis templom szérumunkat a kereszténységünkhöz, addig mindig oda fogunk jutni, hogy mit kell tennem, mit kell hinnem, hogy a dolgaim rendben legyenek, vagy rendben tartsam az Istennel való kapcsolatomat. Oké? Tehát ez egy iszonyatosan nagyon finom kis munkája a vallásosságnak, a vallásnak, a templom gondolkodásnak, amitől Jézus teljesen távol akart tartani. Oké? Tehát ő nem ezt jött felújítani, vagy valamint revidelni rajta, hanem egy vadonatújat hozott. Úgyhogy a harmadik pontunk, hogy Jézus minta a melletted lévőre összpontosít. Jézus minta a melletted lévőre. Ha balos vagy, akkor a jobb oldaladon lévőre. Oké? Ha jobbos vagy, akkor a bal oldaladon lévőre. Tök mindegy. Ha antiszemita vagy, ha rasszista vagy, hogy akkor arra, akit annyira gyűlölsz. Tehát arra az ember összpontosul, akit úgy hívsz, hogy ellenség. És ha úgy vesszük, ha valaki templomgondolkodással éli az életét, és minden róla szól, akkor mindenki más ellenségnek számít. Mert ha másikat, ez akár lehet a férjem, vagy a feleségem, vagy akár a gyerekem is, hogyha ha az energiámból és a kapacitásomból őrá kell tegyek, egy másik személy, és nem rám kerülhet, akkor az már egy bizonyos elvesztegetett energia és kapacitás. Tehát ellenségem, riválisom. Érted? Na, de hogy... Ja, tehát a Jézus minta a melletted lévőre összpontosít. Tehát akit úgy hívsz, hogy ellenség. És így most már a Jézus követés arra hív, hogy hagyd ott ezt a mentalitást, hogy rólam szól, nekem szól, értem van. És válts át arra, hogy róla szól, őróla szól, a másikról szól. És hogyha fogod ezt a gondolkodást, és így kezded szűrni az új szövetséget, és annak az olvasását, próbáld ezzel az elmével újraolvasni az egész új szövetséget, de az ószövetséget is nyugodtan, ez Isten szíve. De ha csak a Jézus tanításait, vagy az apostolok tanításait, a leveleket, akkor életre fog kelni a bibliaolvasásod. Teljesen más szemmel fogod látni, jobban, mint bármikor. Mert arra vagyunk elhívva, hogy szeressük az embereket. Hogyan? Úgy, ahogy a mennyei atya szereti őket. És erről szól az egész történet. János 15:12 azt mondja, ezt parancsolom nektek. Ti is úgy szeressétek egymást. Azzal az isteni szeretettel, ahogy én titeket. Oké? Tehát ti is úgy, hogyan? Úgy szeressétek egymást. Hogyan? Ahogyan én titeket. És aztán ezért mondta Pál apostol, hogy csak is az a hit számít, ez Galácia 5:6, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg. Mi van, Balukám? Hát a Biblia ettől sokkal vastagabb. Ne, hogy már rá kettőre szűkítsük a dolgot. De pont ezért idézte egy 8 verssel később Pál Jézust. Meg gondolta, hogy ez fölmerülhet emberekbe. És ez is egy egetrengető kijelentés volt, ez a Galácia 5:14. Azt mondja, az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze. Hogy szeresd embertársadat, mint saját magadat. Oké? Tehát szereted magadat, ő benne. Magadat szereted, ő benne. Tehát szeresd embertársadat, mint saját magadat. Mind a 630 törvény, mind a 10 parancsolat, az összes, az egyben, ebben az egy mondatban foglalható össze, hogy szeresd embertársadat, mint saját magadat. Oké, és ez a mondat, és ez a gondolkodás képviseli az eltávolodást, a teljes eltávolodást a templom mintától, a templom gondolkodástól. Oké, tehát ez egy 100%-os eltávolodás. És akkor most szeretném egy kicsit illusztrálni is a dolgot. Jó? Különböző példákkal, egészségedre. Következő. Tudod, miért kellene igazat mondanod? Tudod, hogy miért kellene igazat mondanod? Ó, persze, Balukám, hát én tudom, hogy ne tudnám. Hát, mert benne van a Bibliában. Oké? Ezért, mert benne van a Bibliában, hogy ne hazudjunk. Oké? Tehát Isten azt mondja, hogy ne hazudjunk, mi meg engedelmeskedünk, oké? És ezért nem hazudunk. Rossz válasz. Habár persze, igaz, de rossz válasz. Tudod, miért mondj igazat? Azért ne hazudj, mert megbántod vele a másikat. Bazi egyszerű. Tehát azért ne hazudj, mert megbántod azt az embert, akinek hazudsz. Nagyon egyszerű. Tehát mikor hazudsz, akkor véded magadat. Amikor hazudsz, akkor betakarod magadat. Kinek a számláján? A másik számláján. Oké? Amikor hazudsz, akkor azt mondod ezzel a másiknak, hogy te nem vagy méltó az igazságra. Úgyhogy ami a számodra legjobb, az számomra az másodlagos, mert én vagyok a fontos. Úgyhogy hazudok neked. Oké? Mert számomra az a legjobb, ami nekem a legjobb. És ezért hazudok neked. Oké? Úgyhogy amiért keresztényeknek nem szabadna hazudni, az távol van attól, hogy ne hazudj, mert Isten azt mondja, hogy ne hazudj. Nem. Ez templom gondolkodás. Tehát azért ne hazudjunk, mert Isten törődik azokkal az emberekkel, akiknek hazudni akarnánk. Ennyire egyszerű. És ezért mondja. De ha nem mondaná a Biblia, akkor se hazudjunk. Érted? Érted ezt? Tényleg érted? Oké, tehát a templom azt mondja, az igazat fogom mondani, hogy Isten szeressen engem, mert ha hazudok, akkor bűntudatom van, meg nem vagyok rendben Istennel, és ez nem jó úgy élni, hogy úgy érzem, hogy nem vagyok rendben Istennel. Tehát igazmondó leszek az életem, hogy rendben legyek ővele, hogy ne romoljon a kapcsolatom, ne sérüljön a kapcsolatom Istennel. A Jézus gondolkodása meg azt mondja, hogy mondom az igazat, mert szeretem az embereket, akiket Isten is szeret. De egy másik példa. Tudod, miért kellene bőkezűnek lenni? Ez a legbonyolultabb az összes közül. Azért, mert ha 1000 forintot adok, akkor 10 000-et ad vissza. Jó biznisz. Ez a show biznisz. Mert megáld engem, ugye? Tehát, és amúgy is a jókedvű adakozót szereti az Isten, úgyhogy hú! Tehát kedvel minket, hogyha adunk, és mosolyogva adunk, és hú, de jó. És mi szeretnénk, hogyha Isten kedvelne minket, úgyhogy adni fogok. Nem. Templom gondolkodás. Tudod, miért kellene bőkezűnek lennünk? Lassan fogom mondani, mert nagyon bonyolult. Jó? Tehát azért vagyunk bőkezűek, mert ezzel segítünk annak, akivel bőkezűek vagyunk. Tehát ennyi. Elmondjam még egyszer, mert tényleg bonyolult. Tehát azért kéne a legbőkezűbbeknek lennünk, nekünk keresztényeknek, mert a bőkezűséggel azt az embert segítjük, akinek adunk. Na de hát mi van a függőlegessel, ugye? Mi van a függőleges? Nyugi. Isten rendben van. Az ő kasszája tele van. Ne aggódjál. Tehát nincs... Isten jól van. És hogyha te keresztény vagy, akkor te is rendben vagy. Van egy szabadságod ő benne. Úgyhogy lehetsz bőkezű. Vagy, következő példa, miért nem kellene. Na mi az? Csúnyán beszélni valakiről. Tehát miért nem kéne csúnyán beszélni valakiről?
Tudom, benne van a Bibliában.
Nem pletykálunk, nem zúgolódunk, nem áskálódunk. Mit tudom én, egy csomó helyen mindenféle szóval mondja a Biblia, úgyhogy Isten, hogy nem beszéltünk. De nem! Ez templomgondolkodás. Azért nem pletykálok, mert ez bánt másokat. Azért nem pletykálok, mert ez károsítja a jellemüket, akiről pletykálok, annak az embernek a jellemét károsítja valaki másnak az elméjében. Érted? Hozzásegítettél valakit, aki ott se volt, nem is tudott semmiről, de most te informáltad arról, hogy ő rosszat gondoljon ő róla. Tehát a jellemét rongáltad a másik fejében. Oké, tehát azért nem pletykálok, hogy beszélek csúnyán valakiről, mert ezzel más kárán emelem föl magam. Ezzel én jobban érzem magam. Legalábbis ez a szerepe, hogy lehúzok valakit, hogy én egy kicsit többnek érezzem magam, vagy jobbnak érezzem magam. Nem. És még akkor sem pletykálhatná, ha ez nem volna benne a Bibliában. Úgyhogy miért nem beszélek csúnyán másokról? Vagy miért nem pletykálok? Vagy mit tudom én? Mert van annyi eszem, hogy ha pletykálok, azzal megbántok másokat. És nem szeretetem a fele barátomat úgy, hogyha pletykálok róla. Olyan egyszerű. Van még példám, srácok. Tudjátok, miért nem kellene a lányokat a szex felé nyomni? És erőltetni a szexet? A kapcsolatban? Tudjuk, azért, mert most itt a házasság előtti szexről van szó. Tudjuk, azért, mert Isten a házasságra alkotta a szexet. Tudjuk, ezt mondja Isten, meg a Biblia. De nem! Nem ezért. Igaz, tehát most nem vonom kétségbe, hogy ez nem igaz. Igaz, de nem ezért. Tudom már, mert ha ezt csinálom, akkor Isten elkapja a grabancomat. És lehetnek következményei, szexuális úton terjedő betegségek, egy beteg gyerek, vagy mit tudom én, elősegítem a sok abortuszt, mert ha olyan helyzetbe teherbe esik egy lány, akkor sok esetben elvetetik azt a gyereket, vagy valahogy is elveszítem a munkámat, mert Isten valahogy elkapja a grabancomat, vagy valami beteg leszek, tehát félek a következmények. De igen, nem kell. Rossz lesz az annak, aki teszi. Úgyhogy nem teszem. Ez templom gondolkodás. Nem. Tehát Jézus gondolkodás az ez. A szeretet gondolkodás az ez. Hogy ha valakit arra erőltetsz, amit nem akar, akkor egy megbánást kreálsz a szívében. Egy megbánást és megbántást kreálsz a szívében. Valamit, amit ő később bánni fog. És szeretne kitörölni az életéből, de nem tudja. Ezért. És a Jézus követők nem okoznak másoknak megbánást. Amikor ez a lány elmegy egy tanácsadóhoz, mert megsérült részben ettől is, akkor nem akarod, hogy a te nevedet, a te neved szóba kerüljön egy ilyen esetben, egy tanácsadónál. Nem azért, mert hogy lesz következménye, csak én nem akarok egy olyan személy lenni valakinek az életében, aki 20-30-40 évig olyan lelki sebektől küzd, amit én okoztam igazából neki. Úgyhogy folyton följön az arcom, de nem azért, mert ez jó volt, hanem azért, mert mennyire megbánta. Ja. Úgyhogy nem akarsz. Nem akarsz az a személy lenni, akinek ez a lány majd akiről majd ez a lány mesél a házastársának, hogy kikkel volt még szexuális élete. Józsi, Karcsi, Feri. És akkor tudom a névlistát, férként, ugye? Tudom a névlistát, és tudom, hogy egy csomó probléma, ami esetleg van mondjuk szexuális úton, vagy ezen a területen a házasságunkban, a galéri miatt van. Tehát ezért nem nyomjuk, mi keresztény férfiak, egyedülálló férfiak, nem nyomjuk a lányokat a szex felé. Nem azért, mert a Biblia azt mondja. Nem, azért, mert nem akarjuk bántani őket. Ehhez nem kell vers a Bibliában. Kell. Könyörgöm, kell. Nem kell. Nem akarunk bántani senkit. Mert ez nem a szeresd fel a barátodat, mint saját magadat. Ez a szeresd magadat a másik kontójára. Élvezkedj a másik számlájára. Nem, ez nem kell még igeverse. Vagy akkor, ha nem házasság előtt, hanem egy kicsapongó életet élni, ezt már nem írtam ki, csak eszembe jutott. Tehát, hogy miért nem kéne szexuális területen kicsapongó életet élni. Jön, megy, egy kaland, vagy akármi. Tehát, mert Isten következményeket akaszt rám azért, nem? Nem ez az oka. Persze vannak következményei, de nem ez az elsődleges. De ha bármit teszel, amivel csökkented a szexuális élvezetét a másiknak, az egészséges szexuális élvezetét, akkor az nem jó. Akkor vétkeztél ellene. És Jézus követők nem vétkeznek mások ellen. Nem. És nem rejtegetik a bűneiket mások ellen. Úgy, hogy ők aztán lerendezik, hogy én megvallottam, imádkoztam, Jézus meghalt értem a kereszten, az ő vére mindent elmosott, és ezzel tisztára van téve a dolog. Persze, Mariska, Pirike, az 40 évig nyalja a következményét, de én lerendeztem Istennel. Oké, tehát nem. Tudod, Jézus azt mondja, én elhiszem, hogy te rendben vagy, de ez a hölgy, az nincs rendben. Az most nincs rendben, sőt, vagy 10 éve nincs rendben, vagy 20 éve nincs rendben. Na de Balú, mi van akkor, ha kölcsönös a dolog? Tehát nem kellett nyomni a leányzót, vagy az asszonyt, tudod, nem kellett nyomni. Mi van, ha kölcsönös? Ugye? Tehát, ha mindketten akarjuk. Hoppá, most jó megfogtál. Azt hiszed, hogy erre nincs válasz, mi? De van válasz. Tegyük fel, hogy jön a gyereked, az unokád, az unokatestvéred, és azt mondja neked, hogy apu, képzeld el, tök jót találtunk ki a Flórával, tök jó játékot, mondja Fruzsi. Kenőkéssel kiváljuk egymás szemét. Jó? Tök jó, mind a ketten akarjuk. Teljes, szuper, csinálj, jaj, de jó lesz, ne aggódj, kölcsönösen szeretnénk. Nem. Az nem jó. Egyikőtöknek se jó. Még akkor is, ha ti abban egyetértetek. És akarjátok, és szeretnétek. Akkor sem jó. Oké? Tehát nem jó, mert sebez, bánt. És tudod, és ott van Isten, és azt mondja, gyermekeim, most tényleg mindenről akartok egy ige verset? Érted? Tényleg mindenről írjak egy ige verset? Mindenről? Minden egyes mozzanatotokról? Mindenre. Tehát tényleg Biblia tanulmányozás kell mindenhez. Tehát minden egyes dologra, hogy megértsétek, hogy ezt lehet csinálni, vagy nem lehet csinálni, hogy ez a bántódást okozol másnak, vagy megbántasz másokat, vagy sem. Tényleg minden egyes részletről az életben nyilatkoznom kell nektek, hogy azt lehet, vagy nem lehet. Van egy vadi új egyszerű dolog. Egyben összpontosul az egész. Hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Nem kell mindenben nyilatkoznom. Egy van. Hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Ettől mélyebbre nem kell menjek. És ez a mély tanítás. Sorry. Ez a mélység. És ez a szellemiség. Mert a jövő héten beszélünk, hogy szelleminek lenni, ez mennyire templom minta. Szellemi dolgok. Abszolút újra van definiálva. Jézus újra definiált a dolgokat. Csak mi szeretünk visszatérni. Oké, úgyhogy az apróbetűs része következő. Az új szövetség parancsolatai csak példák arra, hogyan lehet bemutatni az Isten iránti szeretetedet azáltal, hogy szeretsz másokat. Oké, tehát az új szövetség parancsolatai, példái, mondatai, csak példák. Hogyan lehet bemutatni az Isten iránti szeretetedet azáltal, hogy szeretsz másokat? Oké, mert ezért szeretnek, tehát ezért keresnek emberek kiskapukat, kiutakat, rövidített útvonalakat. Szerintem itt nem azt mondja a Biblia, hogy... Szerintem ott nem azt mondja a Biblia, hogy... Érted? És akkor megy a nagy Biblia tanulmányozás, hogy így, és hogyha úgy fog... Tényleg azt mondja itt a Biblia, hogy... És húha, itt hát ez az érintés nélkül szerelem, ez nincs annyira megalapozva a Bibliában. So what? És akkor mi van? És akkor mi van? Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nem kellenek megalapozottnak lenni. Oké, úgyhogy Jézus mondja ezeket a kiborító dolgokat, és ettől borul ki, ezért borul ki a Bili, mert extrém volt. Extrémen egyszerű. Extrémen egyszerű volt. Mert azt mondta, hogy ezen a két parancsolaton áll a törvény. Szeresd Istent, és szeresd a fele barátod. Ez, ennyi, ennyi. Az egész Ó és Új Szövetség egy mondatban. Egy parancsolatban. Oké. Tehát minden alkalmazása, minden... Tehát ha nézed az Ószövetséget, és nem, higgyétek el, nem azt mondom, hogy tépd össze a Bibliádat, jó? Nem erről beszélünk. És nem a Bibliát, mint tekintély forrását dobom ki. Oké, mert hallottam már pásztort azt mondani, hogy tudjátok, min alapszik az egységünk? És így fölemeli a Bibliát. Ugyan már. Van Isten, és vagyok én. A Biblia az csak egy leírt verziója Istennek. Persze legtökéletesebben leírt verziója, amiből én megérthetem őt. De amikor Isten ad egy nagyobb törvényt, úgy értem, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat, és én meg megpróbálom leszűkíteni egy könyvnyire ezt, akkor nem a teljes Istent képviseli ez a könyv. Érted? És ezért mondom azt, hogy nem kell mindenről egy vers a Bibliában. Nem kell mindenről egy vers. Tehát ott van az egész Ószövetség, az egész Újszövetség, és minden csak... Tehát minden, ami benne van, az csak alkalmazása, példája, illusztrációja, kommentárja annak, hogy mit jelent szeretni Istent azáltal, hogy szeretsz másokat. Tehát minden, ami ott van benne a Bibliában, Ó és Új Szövetség, ezek mind csak illusztrációk hozzá, alkalmazások, példák, hogy mit jelent gyakorlatilag az, hogy szeresd Istent, és szeresd a fele barátodat. Ezek nem a te hasznodra vannak ott. Oké, az Ószövetség, Új Szövetség, nem a te hasznodra van ott benne. Habár hasznosak neked. De ez mások hasznára van rajtad keresztül. Teljesen más szemüvegről beszélek. És lehet, hogy újra kell hallgasd az üzenetet, hogy megértsd még jobban, és lehet, hogy egy csomó teológiai keretedet vagy elképzelésedet most alaposan megrángattam. Lehet, nem bánom. De a dolgok a Bibliában nem az én hasznomra vannak ott, ha bár a hasznomra vannak. Nem Isten hasznára vannak. Isten rendben van. Csak szeretném még egyszer mondani, és sokszor elfogadni. Isten rendben van. Tehát ne, ő miatt nem kell aggódni. Azok a dolgok, amik ott le vannak írva a Bibliában, azoknak a hasznára van, akik ott vannak körülötted. A környezetedben. A családodban. A munkahelyeden. Akik felé el vagy hívva. Ez az ő hasznukra van. A rajtad keresztül. Másokért. Ugyanúgy, ahogy Jézus is másokért jött. Úgyhogy tehát fokozom még. Nem vagyok még kész. Még van egy kis időnk. Tehát ez most lehet, hogy úgy hangzik, mint hogyha ha Woodstockban lennénk, vagy mit tudom én hol, ahol ott ülnek a hippik a fűbe, és akkor szeressük egymást, tesó! Oké, szeressük! Akkor világbéke, így van. Ne csinálj háborút, hanem szeretkezz, tehát minden rendben lesz, jöjjünk össze. De ettől valami nagyobbat akarok mondani, és ettől valami sokkal nagyobbról szól a dolog. Arról szól a dolog, hogy nézzük csak a következőt, hogy Jézus minta nem komplikált. Csak mit tesszük komplikáltá? Jézus minta nem komplikált. De annál nagyobb kötelesség. A Jézus mondta, nem komplikált, de annál inkább, vagy annál nagyobb kötelesség. És ezt nagyon figyelj most. Nagyon figyelj most. A kereszténységnek az epicentrumában egy ember van, ugye? Jézus Krisztus. Akiről a hozzá legközelebb állók azt hitték, és ez rendben van, hogy azt hitték, és ez így is volt, hogy Isten. Oké? Okay? Istentől jött, ő Isten. A keresztényi epicentrumában egy ember van, aki hitte, hogy ő az Isten fia. És ezért ez nem volt becsapva, tehát ő volt Isten fia. Oké? Okay? A keresztény hit epicentrumában egy ember van, aki meghalt, és a saját vérében a mások nyálában, mert leköpdösték, és a bűneidben fürdött, mert ezt az életet élte. És bemutatta ezt az életet. Ő nem úgy élte az életet, hogy vajon az életem rendben van-e Istennel, és ez motiválta minden egyes keresztény tettét, döntését. Ő nagyon jól tudta, hogy rendben van Istennel, és ez megadatott nekünk is. Rendben vagyunk Istennel. Hogyha Jézusra bízod az életed, rendben vagy Istennel. Hanem az ő életének a mozgató rugója, hogy ő hagyta, hogy a nyálában fürödjön, hogy a vérében fürödjön. Ő az volt, hogy mások. Hogy mások. Hogy mások. Tehát a Jézus minta ennyire messze megy. Ennyire messzire megy. Ennyire messzire megy. Sokkal egyszerűbb, de annál nagyobb kötelesség. Tehát többet kíván. Többet kíván. Lehet, hogy nagyon egyszerű, de sokat kíván. Sokat kíván. Mert a templomban könnyű elbújni. Nagyon könnyű. Könnyen el lehet rejtőzni a templom megközelítésű kereszténységben, hiszen szabályok, meg elvek, meg definíciók mögé bújok. Szerintem ez nem ezt jelenti. Jézus is azt mondta, hogy meg... Sőt, Jézus nem is ezt nem is említette, miről te beszélsz, Balú. Miről beszélsz? Vagy Pál azt mondta itt, vagy Pál azt mondta ott, vagy amott, de akkor most nincs ellentmondás, vagy hogy van ez? Vagy szerintem ne legyünk mennyire sarkosak, hogy templom, meg Jézus minta, és maradjunk középen, nem? Hát ez a... Maradjunk középen. Szerintem az nem bűn, ugye gondolkodom, most csak gondolkodásokat mondok. Szerintem az nem bűn, de ha az lenne, akkor úgyis csak megvallom, és Isten hű és igaz, és megtisztít minden bűnömtől, álnokságomtól, és megyek tovább. Oké, tehát mindig van kiskapu a templom gondolkodásban. Mindig. Mindig találsz. Mindig van egy kerülőút, mindig van egy rövidített út. Tehát főleg a keresztényeknél. Leginkább ott. De néhány igevers, amit nagyon nehéz megkerülni és kimagyarázni. Filippi 2-t. Oké, és oda tettem zárójelbe, mert az előző versek a kapcsolatokról beszélnek. Jó? Tehát a kapcsolataitokban az a gondolkodásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt. Na, ezt nem lehet kikerülni. Ezt nem lehet kimagyarázni, elég egyértelmű. Vagy Lukács 6.27. Nektek mondom, akik hallgattok rám, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket. Ezt nem lehet kikerülni. Ez egyértelmű. Ezt gondolta, vagy azt gondolta, vagy amazt gondolta. Tehát ami már túl egyértelmű, és túl nem fér bele a templom gondolkodásba, tudom magamról, hogy ilyenek merültek föl nekem, csak itt biztos nem ezt gondolta, vagy nem ezt értette. Mert ez nem fér bele az én tani rendszerembe, amit én kaptam, vagy tanultam. Ez a mondat, ez, és hogy tudom belepréselni, és akkor megpróbálom megmagyarázni, hogy beleférjen. De ezt nem kell megmagyarázni, ez egy egyértelmű dolog. Vagy a Lukács 6.36. Legyetek ezért ti is irgalmasak, és könyörületesek. Ahogyan mennyei atyátok is irgalmas, és könyörületes. És rengeteg, rengeteg ilyen mondat van. Igevers Bibliában. És ezért ennyire egyedülálló a keresztény hit, mert Jézust követve nincs hely, ahol elbújhatnál. Nincs hely, ahol elbújhatnál. Mert milyen legbelül a szíved mélyén nagyon jól tudod a következő kérdésre választ. Mit kíván tőlem a szeretet? Igazából, ha föltesszük ezt a kérdést magunknak, nagyon jól tudjuk rá választ. Nyomadhatod az igeverseket, elrejtőzhetsz a templomba, kiskapuk, kiutak, de mélyen a szívünkben tudjuk a választ, amikor föltesszük egy élethelyzetben ezt a kérdést, hogy mit kíván tőlem a szeretet. Ez a Jézus követésnek a lényege, hogy mit kíván tőlem a szeretet. És hogyha azt hiszed, hogy ez túl egyszerű, vagy könnyű, akkor csak emlékezz. Emlékezz, amikor a mennyei atya válaszolt arra, hogy mit kíván tőlem a szeretet, akkor az a fiába került. Amikor Jézus feltette a kérdést, hogy mit kíván tőlem a szeretet, az az ő életébe került. És most ez a Jézus azt mondja, hogy kövess engem. Te is így gondolkodj most már. És válaszolj erre az egyszerű kérdésre. Tehát minden, ami a Bibliában van, kommentár, illusztráció, alkalmazás. De válaszolj erre a kérdés. Mit kíván tőlem a szeretet? Úgyhogy. El tudod képzelni így a jövődet? Tehát el tudod képzelni így a jövődet? Mi történhetne a családunkban, hogyha ez szerint kezdünk élni? Mi történhet? Csak képzeld el, hogyha minden, és mindenki a családodban átmenne ezen a szűrőn, hogy mit kíván tőlem a szeretet? Mi történhetne a városunkban? Hogyha a fehérek, a feketék, a barnák, a sárgák, a mindenféle bőrszínek, mindenki, föltennék ezt a kérdést, hogy mit kíván tőlem a szeretet? Figyeljetek, az első században, amikor ez annyira burjánzott, ez a gondolkodás, tehát amikor az első századi keresztények találkoztak, ott nem volt struktúra. Figyelj, nem volt Biblia. Nem volt új szövetség. Nem volt. Viszont voltak gazdag urak, voltak rabszolgák, voltak rabszolgatartók, voltak szegény emberek, voltak nők, voltak gyerekek, meg mindegyik, az összesnek a gyerekei, a rabszolga gyereke, meg a gazdagnak a gyereke. Ezek voltak. Ilyen emberek voltak, és ott voltak még azok a gyerekek, akiket az utcáról összeszedtek, akiket kidobtak, mert nem kellettek. És ezek az emberek így jöttek össze. Mindegy, hogy hol voltak a társadalmi rétegben. Nem voltak, mert ez a gondolkodás volt bennük. Mit kíván tőlem a szeretet? Oké, ez egyetlen dolog volt, amiük volt. Tehát Bibliájuk sem volt. Egyetlen dolog volt. És ezt adták tovább. És ezt tudták. Ezt tudták, hogy amit Jézus mondott, hogyha elfelejtitek, ha elfelejtitek mindent, amit mondtam, csak erre az egyre emlékezzetek. Erre az egy parancsolatra. Oké? Hogy arról ismerik meg az emberek, hogy ti a tanítványai vagytok, hogy szeretitek egymást. Úgyhogy képzelj egy ilyen világot, ahol az emberek kritikusak velünk szembe, amiatt, amit hiszünk, de irigyek ránk azért, ahogy szeretünk. Mert kritikusak lesznek azért, amit hiszünk. De irigyek lehetnek azért, ahogy szeretünk. Ja. Úgyhogy ezért élték egyébként ők túl az első 300-at. És erre lettünk mi is elhívva és meghívva. És tudom már, zárjátok már a jegyzetet, de egy igerészt még muszáj felolvasnom nektek. Nem érdekel. Mert ez a gondolkodásunk alapját fogja meghatározni a további életünkre. Máté 25. Mert lehet azt mondod magadban, hogy Balukám, hát eléggé összekavartad itt a lelki világomat, meg a kategóriámat, meg a hitemet, meg a teológiámat, de úgy hangzik ez nagyon, mintha emberről szólna a dolog, és Isten ki van hagyva a képből. Sőt, a múltkor mondtad is, hogy már nem a függőleges, hanem a vízszintes a lényeg. Meg azt is mondtad, hogy ha gond van a testvéreddel, akkor te tödd azt rendbe. Jó, mondtam? Jó. Mielőtt mennél Istenhez, mert hogy Isten rendben van. De hát az életünk meg minden nem Isten dicsőségéről szól. Nem az emberéről. Hol van ebben az? És jó kérdés, és Jézus válaszolt. És amit elolvasom most, az nagyon zavarni fog. Nagyon zavarni fog. És remélem, hogy felpiszkál téged annyira, mint ahogy az első századiakat is. Oké, Máté 25, 31. vers. Az ember fia vissza fog jönni nagy dicsőségben, összes angyalával együtt, akkor majd leül dicsőséges trónjára. És a föld minden lakosát összegyűjtik trónja elé. Ő pedig két csoportra választja majd őket, ahogy a pásztor elválasztja a jókat a kecskéktől. Akkor mindenki tudta, hogy miről van szó. Ma úgy fogalmunk sincs, hogy ez mit jelent, vagy hogy néz ki, de akkor mindenki tudta, hogy hogy néz ki. Ma nincs kecskénk, nincs juhunk. Általában. Kivéve az Andréknek. Nekik most születtek kis kecskék, igen. Folytatjuk. A juhokat a jobb, a kecskéket pedig a bal oldalára állítja. Ezután a király így szól majd a jobb oldalán állókhoz. Jöjjetek! Atyám megáldott benneteket. Tiétek ez a királyság. Vegyétek birtokba. Oké? Tehát vegyétek el az örökségeteket. Mert Isten számotokra készítette a világ kezdete óta. És akkor tudod, hú, hát ez fantasztikus, milyen szerencsések vagyunk. Hát hogy történhet ez? Hogy történt a kiválasztás? Hogy én most, mi, hát hogy, merre? Tudod, nyugi, 35. vers, igen, tiétek, mert amikor én éhes voltam, enni adtatok nekem. És akkor gondolom, akik hallgatok, figyelj már, te emlékszel erre? Nem, én nem. Most látom őt életemben először, élőben. Amikor idegen voltam, behívtatok a házatokba engem, és vendégül láttatok. Hát, Józsi, én csak arra emlékszem, amikor behívtam őt a szívembe. Házamba. Amikor nem volt mibe öltöznöm, ruhát adtatok nekem. Oké, tehát ez az egész jelenet, ez akkor, amikor majd ott leszünk Isten előtt. Mindannyian. Ez akkor lesz. Ruhát adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam. De Józsi, hát ő nem lehet beteg. Ő Jézus. Tudom. Akkor most össze vagyok zavarodva. Amikor börtönben voltam, meglátogattatok. Hát Józsi, én csak amikor templomba mentem, akkor mentem meglátogatni őt. Tudod, amikor gyóntam, meg mit tudom én, meg az úrvacsorán, meg... Én eddig azzal voltam elfoglalva, hogy ő keres engem, én meg megyek utána, vagy jön, ő jön utánam. Mi az, hogy börtönbe? Mi? Törvényt szegett? Börtönbe volt. De ő nem követett el bűn. Ekkor így felelnek majd az igazságosak. Uram, nem láttuk. Oké? És ez egy kulcs, hogy nem láttuk. Tehát nem láttuk. Nem láttuk, hogy te éhes lettél volna. Mikor enni adtunk neked. Mikor adtunk neked enni? Nem láttuk, hogy szomjas lettél volna. Mikor adtunk neked inni? Mikor történt az, hogy idegen voltál a városunkban, és mi szállást adtunk neked? Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged. Mikor adtunk neked ruhát? Nem láttunk téged a betegek között, sem a börtönben. Mikor látogattunk meg? És tudod, emberek sokszor lehet azt gondolják, hogy és lehet azt gondolod, és vannak emlékedés, hogy szerintem én akkor voltam legközelebb ő hozzá, amikor a múlt héten, nem múlt héten én énekeltem. Két héttel ezelőtt a kedvenc dalomat olyan gyönyörűen énekelte a Zsuzsi. A kedvenc dalomat, és akkor úgy, az annyira megérintett. Akkor közel éreztem magamhoz Istent. Akkor az. Vagy, tudod, én akkor éreztem közel magam, a legközelebb magam Istenhez, amikor a Szentföldön jártam. Ugyanazt a port taposta lábam, hogy Jézus is. Hát ennél közelebb már nem lehet. Érted? Tehát itt született, itt tanult, itt élt. Tehát, úgyhogy a legközelebb a Szentföldön kerülhetek hozzá. Izraelbe. Vagy mit tudom én, vagy amikor a bibliaiskolában arról tanultunk, vagy az imádóesten az volt, vagy az imacsoporton, vagy a gyülis táborban, vagy a minikonfin, vagy a mit tudom én min. Most csak soroljam a mi dolgainkat. Ezek nagyszerű dolgok, és tegyük is. Nem erről van szó, nem azért mondom. De hadd kérdezek valamit. Ki kapta a legtöbbet a Szentföldön lévő útból? Én vagy te? Hogyha most az én szemszögemből nézem. Én kaptam. Ki kapta a legtöbbet a minikonfiból? Én vagy te? Én. Ki kapta a legtöbbet az ima összejövetelből? Én vagy te? Én. Ki kapta a legtöbbet a bibliaiskolából? Én vagy te? Én. És telerakjuk az időnket és az életünket én dolgokkal. És másról sem szól az életünk, csak én. És csodálkozunk, hogy depressziósak vagyunk, meg küzdünk a kereszténységünkkel, mert rólunk szól. Tehát akkor a király így válaszol majd. Oké? Tehát mikor? A király így válaszol majd. Igazán mondom nektek, amikor segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem segítettetek. Vadi új. A Jézus minta a melletted állóra összpontosít. A Jézus minta a melletted állóra összpontosít. Na. Tadám. Oké, tehát a Jézus minta a melletted állóra összpontosít. És nyomja még egyet. Oké, tehát az Isten iránti áhítatod, odaszántságod, azt mutatja be, és azt testesíti meg, és azt teszi hitelessé, ahogy szereted a másikat. Oké, tehát az Isten iránti áhítatod, odaszántságod, az mutatja be, az testesíti meg, az teszi hitelessé, amikor szereted a másikat. Nem magad. Ja, úgyhogy nem a magunk szeretete. És tudom, ez nem az a láthatatlan, megfoghatatlan szellemi dolog, amit annyira szeretünk, és annyira nagyra értékelünk, és arról olyan jó gondolkodni nehéz róla, csak egy hiányérzetet ad, és ad egy belső motiváltságot, hogy hogy űzzük azt. Na mindegy, ebben nem megyünk be majd jövő héten. De ebben ez nincs benne. Ez abszolút megfogható. Abszolút megfogható, és erről beszélt Jézus. A megfogható dolgokról. Kérted? És említettem, hogy ha rosszul bánsz a gyerekemmel, akkor minden dalod, minden adományod, minden dicséreted, minden bőkezűséged, az mind fel fog szívódni ebben a világban. Itt marad. Nem jut el sehová. És említettem azt is az elején, hogy a legjobb módja annak, hogy tisztelhetsz engem, annak semmi köze hozzám. Semmi köze hozzám. A legtiszteletreméltőbb dolog, amit tehetsz velem, az, hogyha jól bánsz a gyerekemmel. Ha teszel valamit a gyerekemért. Mert amikor segítettetek a testvéreimnek, ezt mondta Jézus, amikor segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem segítettetek. Oké? Okay? Mi van, ha ez ennyire egyszerű? Ennyire egyszerű. És Istent tisztelni, az azt jelenti, hogy én szeretlek. Hogy szeretlek. A tetteimmel szeretlek. Isten tisztelni ennyire egyszerű. És minél nehezebb szeretni valakit, annál nagyobb tisztelet az Isten iránt. Oké? És mi lenne ezt az egyet rendben raknánk? Ha rendbe tudnánk ezt az egyet tenni, a családom megváltozna. A családod megváltozna. A közösséged megváltozna. A város megváltozna. A nemzet, az egész, ebbe egy világot megváltoztató erő van. Csak egyet rendbe tenni. Hogy szeretni másikat. Úgyhogy jövő héten folytatjuk. Összefoglaljuk. De én úgy érzem, hogy még csak most kezdtünk el beszélni róla. Úgyhogy most énekeljünk egy dalt, jó?